Amíg az ember nem hagyja vissza az élete fölött az irányítást a mindenható Istennek, addig egyszerűen nem látja a dolgok valódi természetét. Tehát vakságban van. Ezt nevezi úgy a Biblia, hogy első halál. Amíg az embernek a lelke sötétségben van, vakságban van, és ezt a sötétséget ő világosságnak nevezi, világosságnak hiszi. Azonban, amikor az Úristen megadja azt a kegyelmet az embernek, hogy a lelke felébred, mert ő valósággal felébreszti a lelkünket, akkor úgy fogunk látni mindent, ahogy azok vannak. És ez a látás sokkal intenzívebb, erőteljesebb. Egy teljesen közönséges dolog mögött az ember meglátja a valódi szándékot, és azt, hogy az a dolog hova viszi őt, hogyha azzal ő közösséget vállal. Nekem az első ilyen komolyabb élményem az volt, amikor az Úristen engemet bőtbe helyezett. Az első ilyen komolyabb bőt, amit tőle kaptam, és nem magamtól csináltam. Amikor 10 napon keresztül nem ettem, nem ittam, és nem aludtam. És akkor kezdtem látni valósággal a dolgokat. Akkor volt az, hogy megláttam, hogy amit úgy hívunk, hogy ördög, vagy sátán, az a képernyőkön keresztül jön ki. Képernyőkön keresztül jön be a lakásunkba. És ez a látvány annyira erőteljes volt, hogy egyszerűen nem tudtam más csinálni, mint sírni. Nem félelmetes volt, mert nem vizuálisan láttam azt, hogy most akkor jön egy ilyen szarvakkal rendelkező ördögi lény a képernyőből, hanem azt láttam, hogy a képernyő ártatlannak gondolt képei hogyan szakítanak el minket Istentől, hogyan programoznak, hogyan irányítják a figyelmünket, hogyan tartanak benne a materiában, a testiségben, hogyan ölik meg a lelkünket, és az durva volt ezt látni. És ekkor történt az is, hogy olyan 3-4 nap után, amikor nem ettem, nem ittam és nem is aludtam, annyira fájt a fejem, akkor tapasztaltam meg azt, hogy a test nem én vagyok. Annyira szenvedtem már, így a test annyira szenvedett, hogy kinomban elkezdtem mosolyogni. Tudom, hogy nincs semmit csinálok, síratnék is, de nincs értelme. És hát szenvedtem a tejfájás miatt. És egyszer csak megláttam azt, hogy a test nem én vagyok. Nem tudom ezt hogyan mondjam másképp. Azt mondják erre, hogy testen kívüli élmény. Nem tudom, mennyire voltam testen kívül. Teljesen mindegy. Egyszerűen láttam a testet. Láttam, hogy a test hogyan játszmázik velem, aki én valójában vagyok, a lélekkel. És így, ahogy kimondtam, hogy én nem te vagyok, abban a helyben eltűnt a fájdalom. Tehát láttam, hogy a test még a fájdalom által is lopja a lélektől az életet, az energiát. Az összes testi program, ami a testben benne van, az, hogy jaj, én most szegény, beteg vagyok, vagy itt fáj, meg ott fáj. Azáltal a lélek még inkább testben van tartva. A lélek még inkább elhiszi, hogy ő maga a test, és azonosul a testnek a fájdalmával, ami nem olyan nagy probléma, mert nem mindig fáj nekünk valahol. Azonban képzeljük el, hogyha a test meghal, és elkezd rothadni, és a lélek még mindig azonosul a testtel, a testnek az állapotával. Ez az igazi baj. Nem az, hogy néha fáj a fogunk, vagy valahol, hanem az, hogy amikor a test meghal, a lélek még mindig azonosul a testtel, mert nem ismerte meg a valódi azonosságát Isten által. Nem tudta meg, ki ő Istenben, Krisztusban. És ekkor tud történni az, hogy a lélek végig kell szenvedje a test rothadását, mert ő a testtel azonosul. Azt tanulta meg, azért élt egész életében. Minden, amit megtanult, minden testi, amit valaha megtanultunk, minden testi, a testi azonosságunkat építi. Tehát onnantól kezdve megkaptam azt a látást, hogy a dolgok miről szólnak a valóságban. Tehát Isten nem úgy beszél hozzánk. Én nem tudom kizárni azt, hogy valaki ez hangosan beszél. Ilyent hallottam már, hogy valaki az Isten hangosan szólt, de ez sem rendszeres. Nem hangos, hallható hangot hallott. Nekem nem igazán volt ilyen élményem, hanem inkább az van, hogy azt látom, amit a testi szemeim nem látnak. Tehát a dolgok mögött meglátom a dolgok valódi természetét, ami el van rejtve. A testi szemek ezt nem láthatják. És ez elég nagy teher tud lenni, de ugyanakkor védelem a lélek számára. Mert hogyha nem látnám a dolgok valódi természetét, akkor mindig összevegyülnék a dolgokkal. Mindig engedném, hogy a dolgok engemet megfertőzzenek. De így, hogy látom, hogy mi a dolgoknak a valódi természete, így ez nekem fájdalmat okoz, és nem igazán akarok közösséget vállalni bizonyos dolgokkal, mert megkaptam ezt a látást. És az éjjel elég kemény álmot kaptam, fel is riadtam. Az álom volt, tehát Isten felébresztett, egészen pontosan nem én riadtam fel, hanem Isten felébresztett, mert kemény álom volt. Azt láttam, hogy a tetőtérben vagyok, és sötétség van, és hallottam, hogy valaki feljön a tetőtérbe, a sötétségben, és tudtam, hogy meg akar ölni. És pont amikor hát védekeztem volna, vagy még arra sem volt lehetőségem, hogy védekezzek, egyszerűen meg akart ölni, az életemre tört ez a valaki. És Isten itt ezen a ponton felébresztett. Volt néhány ilyen álmom, amiben olyan dolgot tapasztaltam meg, ugye, ami nem volna túl kellemes az embernek, hogy megtapasztalja. Főképp, hogyha a testtel azonosul. És ez is egy ilyen álom volt, hogy megláthattam, hogy milyen, hogyha valakinek az életére törnek. Tehát valóságosan átéltem azt. Azonban még mielőtt elkezdtem volna gondolkodni azon, hogy ennek mi a jelentése, egyből kaptam is a megértést. És hallottam, hogy többen kaptak ehhez hasonló megértéseket és látásokat a bizonságtevők között, meg álmokat is. A toronyban, ugye a háztornyában, a vár, vagy a kastélytornyában, meg pedig a templom toronyban, vagy pedig a tetőtérben. Nagyjából ugyanaz. Ez valójában nem más, mint a mi emberi gondolkodásunk. Egészen pontosan az elménk, az értelmünk, a saját értelmünk. Az úgynevezett ördög, elvilágura úgy tud minket megölni, hogy először eléri azt, hogy bekerüljünk a tetőtérbe. Tehát a szívből átkerüljünk a lélekből, átkerüljünk az elmébe. A szív és a lélek ugyanaz nagyjából. Tehát most nem úgy beszélek erről, mint egy biológiai szerv a szívről, hanem az az embernek a központja, az eszenciája, a lét eszenciája, hogy szoktam mondani, az a lelkünk. És hogyha az ember lélekben van, akkor biztonságban van. Ha lélekben vagyunk is, a lelkünket Isten irányítja, akkor biztonságban vagyunk. De hogyha mi lélekből átkerülünk az elmébe, ott már védtelenek vagyunk, ott az ördög jobban tud támadni, ott tud úgy igazából lefegyverezni minket, és meg is ölni minket. Amikor az ember valamilyen oknál fogva bekerül az elmébe, akkor a gyilkos jöhet, akár még szeretteink képében is, és nem késsel fog jönni, vagy valamilyen fegyverrel, hanem egyszerűen azt teszi, hogy reakcióba lép azzal, ami a fejünkben van, és azáltal, hogy reakcióba lép azzal, ami a fejünkben van, felnagyítja azt, ami a fejünkben van. Igazából a halál, maga a gyilkosság az, amikor az ember bekerül a fejbe, az elmébe, és ott is ragad, akkor kezd a lélek úgymond éhezni, sorvadni, tönkre menni. Hogyan is történik ez a gyilkosság a valóságban? Ez a lélekgyilkosság hogyan történik a valóságban? Úgy, hogy megjelenik valahonnét a fejünkben egy hamis gondolat, egy hazug gondolat, vagy bármilyen igaznak tűnő gondolat, egy jó ötlet. Szoktuk mondani, hogy támadt egy jó ötletem. És én azt hiszem, hogy az egy jó dolog, jó ötlet, és megosztom azt az embertársammal, ezt a jó ötletet. És mivel az embertársam úgymond szeret engem, ő arra pozitívan reagál, arra az ötletre, vagy arra a gondolatra. És ahogy mondja az írás, hogy minden tanúság, vagy minden állítás megáll két vagy három tanúsága alapján. Tehát mitől válik igazzá egy hazugság számomra? Azáltal, hogy én kigondolok valamit, ami nem is biztos, hogy nekem szükséges, vagy nem biztos, hogy igaz, de nekem tetszik az a gondolat, és megosztom azt embertársaimmal, és az embertársaim egyetértenek velem, szeretteim, anyám, apám, feleségem, férjem, ő egyetért velem, mert úgymond szeret engemet, de bolondul szeret engemet. Úgy szeret engemet, hogy ő egyetért velem, de csak azért, hogy amikor ő van hasonló szituációban, akkor én is értsek vele egyet. És akkor a hazugságban, vagy gonoszságban adja ő az egyetértését. És azáltal az a gondolat, az a hamis gondolat, ami volt a fejemben, erőre kap, és kezd erősödni. És minél többet beszélgetek én valakivel egy hamis elképzelésről, annál inkább megerősödök abban, hogy az igaz, holott az nem igaz. És így öl meg engemet az az ellenség, aki feljött az emeletre, aki szóba állt a vala hamis gondolattal, amit én kigondoltam. Ádám és Éva így ölték meg egymást. Összeesküdtek. A férfi és nő így ölik meg egymást. Összeesküdnek. Azt mondjuk, hogy esküvő. De valójában az esküvő nem csak arról szól, hogy hűséget esküsznek egymásnak, hogy nem csalják meg egymást. Nem, az esküvő arról is szól, hogy összeesküdnek Isten ellen. Hát akkor a férfi és a nő összeesküsznek egymással. Onnantól kezdve a férfi már nem Istennel fogja megbeszélni. Lehet, hogy már addig sem belebeszélte meg, ugye, mert kijött a gyermekkorból, meg lett rontva, már nem ártatlan, bűnös, ugye fennevad. De miután összeesküsznek az ő feleségével, az történik, hogy onnantól kezdve a férfi már az asszonnyal fogja megbeszélni az ő dolgait. Azt mondja, drágám, van egy jó ötletem. Az ő drágája, azért, mert korábban őt ugye megszeretgette, meg megpuszilgatta, meg adott neki pénzt, meg valentinapi ajándékot. Az ő drágája azt mondja, hogy jaj, milyen jó ötlet. De közben nem jó ötlet, emberek. Nem jó ötlet. Az asszony egyetértett a férfival. Cserében azért, hogy majd ő is, a férfi is egyetért az asszonynak a hazug elképzelésében, hazug tervében. És így rontják meg egymást. Így gyilkolják meg egymást. Ez az összeesküvés. Ez az esküvő, emberek. Emiatt van öregedés. Emiatt betegszik meg a férfi és a nő egyaránt. És indulnak el a temető irányába. Az öregedés, az elmúlás a temető irányába. Az összeesküvés miatt. Mert a férfi egyetért a nővel, az ő hazugságaiban, az ő hamis gondolataiban. És a nő egyetért a férfival, az ő hamis gondolataiban. És ez persze, ez érvényes, ez meg tud történni. Barátok között is. Jó barátok között is. Egyszerű példa. Gyere, ígyunk meg egy sört. Már én nem söröztünk. És ez egy jó ötlet. Én egyetértek a barátommal, és elmegyünk sörözni. Megiszunk több sört. De az rombol minket. Isszuk a sört, a kovászos, ugye az élesztős levet, a kovászos levet. Ugye a sörben élesztő van, kovász van. Jelképesen, a sör jelképesen ugye az a hazugságot jelképezi. Tisztátalan víz. Tehát azt mondja Jézus, hogy egy kevés kovász az egész tisztát megkeleszti. A sörben pedig élesztő van. Tehát kovász. Menjünk sörözni. És a barátom azt mondja, hogy hát jövök, én is már, én nem söröztem. Isszuk a sört, és közben beszélünk a semmiről. Hosszasan. És mosolygunk, és nevetgélünk. Egyetértünk egymással. Ő is egyetért velem, és én is vele. Meghallgatjuk egymásnak a hazugságait. És ráborintunk egymás hazugságaira. Egyik sem mondja azt, hogy te komán várj, mert szerintem ez nem igaz, amit mondasz. Ez hazugság. Nem akarja megsérteni, inkább vicceket mondanak egymásnak, és eltelik egymás figyelmét az életről. Vagy azt mondja az asszony, hogy drágám, úgy gondolom, hogy szükség van egy új konyhabútorra. Az ő drágája, még ha nem is erős törvend az ötletnek belemegy, mert tudja, hogy az asszonytól kapja az örömöt, főképp ugye a testi, a szexuális örömöket. És tudja, hogy hát van pénz, megengedhetik meg minden, belemegy a játszmába. Szóval igen, drágám, megvesszük. Közben arra nem volt szükség. Arra lett volna inkább szükség, hogy megismerik az igazságot, hogy lelkivé váljanak, támadjanak fel a lelki alából. De nem ezt cselekedték, hanem a férfi belement a nő játszmájába. És a nő is azt mondja, ő is belemegy a férfi játszmájába. A férfi azt mondja, hogy erre meg arra van szükség. A A nő sem mond nemet, mert tudja a nő, hogy a férfitől kapja a pénzt, fel többet kereső, mint a férfi, mint a nő. Tőle kapja a védelmet, és így játszmáznak. Ettől történik ugye az öregedés, a betegedés, az elmúlás, az ilyen játszmák miatt. Ez a gyilkosság, ami az emelten történik, a tetőtérben történik. Az éjszaka leple alatt, mi az éjszaka ebben az államban? Az éjszaka az, amikor én agyban vagyok, átmegyek az agyba, de miért megy át az ember az agyba? Az olyan dolgok miatt, amire nincsen szüksége. Amikor elkezd agyalni és gondolkodni olyan dolgokon, amiken nem kéne gondolkozzon, amelyek Isten szerinte nem szükségesek, akkor ő már a sötét tetőtérben van éjszaka. A tetőtérben van. És jön ugye a gyilkos, aki valójában nem is egy gyilkos, hanem az a mi, mit tudom én, feleségünk, apánk, anyánk, barátunk, aki részt vesz ebben a játszmában. És megtörténik a léleknek a kioltása, a lélek elhallgattatása, a lélek elaltatása. És megmondom őszintén, hogy ezt az álmot én tudom, hogy nem hiába kaptam, mert említettem egy korábbi videóban is, hogy a telefon elromlott, és azt én használtam, nem telefonálásra használtam, hanem felételkészítésekre használtam, és nem igazán vált be arra a célra. Az a telefon, és el is romlott. És hát kellett egy másik telefon. Igazából még azt sem merem mondani, nem merem kijelenteni azt sem, hogy nekem szükségem volt a telefonra. Én már többször próbáltam a telefontól megszabadulni, volt olyan, hogy eltörtem a telefont, föltözvágtam. Azt mondtam, többet nekem nem kell telefon. Majd elkészítem a hangfelvételeket egy ilyen külön mikrofonnal is, majd feltöltöm az internetre. De mégis ugye a telefon utánam jött, és ugye hát az a döntés az inkább emberből volt, agyból volt. Tehát én úgymond saját elképzelésem szerint akartam megszabadulni a telefontól. De nem tudtam megszabadulni. Akkor szabadulok meg a telefontól. Végérvényesen, amikor Isten azt elveszi tőlem. Na de valahányszor valamire nekem szükségem van, vagyis ilyen földi dolog, bármi is legyen az, az nekem óriási teher. Hogy én valamit megvásároljak, az egy hatalmas teher. Tehát régebb tudtam én is teljes békességgel, testi békességgel ugye nézelődni, meg kutakodni az interneten nekem, mire is van szükségem. Sőt, még szinte örömöm is volt abban, hogy kiválasztom most magamnak a kedvenc, nem tudom én mit, amire éppen szükségem van, például telefont. De most teher emberek, óriás teher számomra. Egyszerűen nem tudok választani. A bőség zavarában elveszek, szó szerint elbalondulok, eltévedek. És hát persze így kerül be az ember az elmébe, az agyba, amikor kezdünk gondolkodni, hogy vajon nekünk pontosan mire is van szükségünk. Egészen pontosan mire is van szükségünk. Így kerülünk be a lélekből, a szívből, fel az emeletre, a tetőtérbe, az agyba. És az ember minél tovább gondolkodik, annál inkább kialszik a lélek, elhallgat a lélek. Ezt én megéltem, én közbe kellett imádkozzak, hogy Atyám, könyörülj rajtam, mert én ebben el fogok veszni. Ebben az egész dologban el tudok veszni. Hát én látom az igazi veszélyét ennek. Korábban nem láttam, mert teljesen testi voltam. A lelkem aludt, a belső gyermekem aludt, meg volt ölve félig. Nem láttam, mi veszély volna egy telefonvásárlásban. Vagy például, vagy egy autóvásárlásban. A múltkor mellettem kisítve a gondolta, hogy kéne egy másik autó, mert az a kicsi régi, ez hát már nincs olyan állapotban, mint ahogy szeretném. És felkerültem az emeletre, az agyba. Kezdtem nézegetni, hogy milyen autóra is lenne szükségem. Azonban végtelen sok lehetőség van, emberek. Az agyban levésre végtelen sok lehetőség van. És sok időm elment azzal, hogy megnéztem, hogy milyen autók vannak is, milyen autóra is lenne nekem szükségem. És azt hittem, hogy nekem valóban van szükségem egy autóra. És persze fohászkodtam, és Isten nem kislekedett, hanem megmutatta nekem, hogy amit én elképzeltem, az nem lesz jó. Azt a pénzt nem szabad kifizessem egyáltalán. És kaptam még egy álmot, amiben megmutatta, hogy ez a kicsi autó, ami van, az tökéletes. Arra, amire kell nekünk, az tökéletes. Nem kell több. Egyszerűen nem kell több. Nincs szükség másra. És ez így is van. Én ezt nem láttam meg, mert az elme, az elménk, az agy, a test el tudja hitetni velünk, hogy a lélektől van az, amit mi akarunk. Ilyen borzalmas az elme, emberek. Ezért mondja a mindenható Isten az ő profétája által, hogy a saját értelmedben ne bízz, a saját érzéseidben, a saját értelmedben ne bízz, hanem vesd teljes mértékben a mindenható Istenbe a bizalmadat. Csak benne bízz. Az ő szavában bízz. Hogyha be kell valljam nektek azt, hogy az elmém most is meg tud téveszteni, akkor mi lehetett velem, amikor még nem is fordultam Istenhez? Amikor még Isten engemet meg sem érintett, vagy fel sem támasztotta lelkemet? Most, hogy vele járok, és ő adja az álmokat, a tanításokat, tanít mindenáltal, mindenáltal. Még így is megkísértetem, és el tudok bukni, még így is beleesek abba a csapdába, hogy amit az elmém kigondol, azt gondolom, hogy a lélektől volt, akkor mekkora veszélyben volt a lelkem időszámításom előtt, Krisztus előtt. Hogyha most, vagy 10 éve, több mint 10 éve ezen az úton járok, még mindig meg tud téveszteni az elmém. Belekerül egy gondolat valahol kívülről, és nem veszem észre. Ez a gondolat az nem Istentől van, nekem arra nincsen szüksége. Sem arra a gondolatra, sem arra a beszélgetésre, sem arra a találkozásra, sem arra a kütyüre, amit én meg akarnék venni. És megfogan az elmémben, és még el is mondom, és beszélek róla barátaimmal, és ők részt vesznek abban, hogy ez a gondolat felnövekedjen én bennem. A bűn felnövekedjen. Hogyan növekedett fel a bűn bennünk? Gyermekkorunkban találkoztunk egy bizonyos tartalommal, egy hamis tartalommal, egy hazug tartalommal, egy parázat tartalommal, és megbotránkoztunk. De nem mentünk tovább, hanem még el is mondtuk, és kezdtünk erről beszélni a barátainkkal. Meglocsoltuk ezt a magot, és az kezdett növekedni mi bennünk, ez a mag. És így lépésről lépésre kijöttünk az Édenből. Ez az Édenből való kijövetel, a tudásfájának való, a tudásfájának a gyümölcséből való étkezés, a hamis emberi gondolatokból való étkezés, táplálkozás, amiket megosztunk egymással, baráti szinten, baráti alapon, meg családi alapon. Megosztjuk egymással a hamis gondolatokat, a teljesen fölösleges hamis gondolatokat. Megosztjuk egymással, és egyetértünk egymással, hamis módon, szintén. És így kezd megerősödni az elménk, az agyunk, az értelmünk, és leuralja a lelkünket. Emberek, borzalmas érzés, tényleg. Azt kell mondjam, hogy alig várom, hogy a végére jussak ennek a dolognak, amiben belekezdtem, ugye, hogy telefoncsere, és a másikkal is valamit ugye kell kezdeni, a régekkel is, ugye, tehát az anyag folyamatosan kéri az embernek a figyelmét. Minél több az embernek az olyan van, amit ember teremtett, annál több figyelmet kér, a sok hamis van, és szívja le a lelkét. Én bele sem merek gondolni abba, hogy én megeszek valamit, bármit, amire vagy van szükségem, vagy nincs szükségem, és Isten nélkül, és Isten hagyja, hogy a fejem szerint vásárolgassak dolgokat, akár az internetről, vagy bárhonnét, vagy foglalkozzak olyan dolgokkal, amivel nincs nekem dolgom. Hatalmas az ő kegyelme, nyilván egy ilyen álom, hát nem kellemes megélni azt, hogy valaki az éjszaka leple alatt a szívedre tör, mert én ezt valóságosan megéltem, de ez ugye képes beszéd Istentől, mert ez történik a lelkünkkel, amit én testben megéltem ebben az álomban, hogy valaki engemet meg akart ölni. Ráadásul hát úgy érzékeltem ebben az álomban, hogy ez egy közeli személy volt, hozzá tartozom, családtagom, lehetett anyám, vagy bárki más, vagy barátom, akiben bízok. Ugye, mert általában az ilyen gyilkosságban, a lélek mészállásában kik vesznek részt leghamarabb, akik a legközelebb vannak hozzánk, és kik az igazi barátaink, az ellenségeink. Az ellenségeink több jót tesznek értünk, mint a szeretteink. Mert a szeretteink sokszor megalkovásból, kompromisszumból részt vesznek olyan dologban, ami hamis. És nehéz az embernek azt mondani, nekem is nehéz azt mondani a szeretteimnek, a barátaimnak, hogy te, amit mondasz, ez nem igaz, ez hamis. Figyelj meg, Isten ezt mondja. Ez az ő szava. Elképzelhető, hogy hamis az, amit mondasz, vagy amit csinálsz. Tehát az emberi szeretet az teljesen család. Család az emberi szív, az emberi szeretet. Nagyon hamis emberek. Jobb, hogyha nem is szeret senki minket, mint sem, hogy hamis módon szeressenek. Vagy jobb, hogyha nem szeretünk senkit, mint hogy hamis módon szeressük egymást. Hogy részt vegyünk egymásnak a gonosz játszmáiba, amelyek a halálba viszik az embert. Tehát kellemetlenek az Isten szembesít, de hogyha nem szembesítene, nem mutatná meg, hogy a tűzzel játszunk, akkor megengedné azt, hogy játszodjunk a tűzzel, és vesszünk el. De ő nem akarja, hogy elvesszünk, és megmutatja, hogy mivel foglalkozunk, mit csinálunk. És figyelmeztet arra, hogy nehogy belemenjünk ezekbe a dolgokba, mert benne is lehet ragadni ebbe, és elvész a lélek, meghalunk. A testem hiába él 100 évet. Hogyha a lelkem meghal 40 évesen, 50 évesen, akkor én mit érek a másik 50 évvel? Semmit. Hogyha a lelkem meghal. Beszéltem arról is, hogy általában a nagy tévegés kis dolgokkal indul. Mert az ember úgy gondolkodik, hogy hát ez kis dolog, ebben nem kell megkérdezni Istent. Ebben a dologban. És úgy szépen egy kis tévegéssel kezd ugye növekedni a növény, kezd felnőni a hamisságnak a fája, a tudásfája, kezd felnőni az elménkbe, és észesen vesszük, és teljesen átmenjünk lélekből az elmébe, és még Isten is csak az elmébe lesz. Néha majd beszélgetünk a Bibliáról. Emberek, a bibliázgatás az nem Isten. A Biblia főkép az elején segít abban, hogy megismerjük az élő Istent. De a bibliázás az nem Isten. Isten élő is ható. Isten Jézushoz nem a Biblián keresztül beszélt. Azt mondja az írás, hogy Jézus nem is ismerte az írásokat. Nem olvasta az írásokat. Ezt mondja az írás. Akkor Isten hol volt Jézusnak? A telefonjában? Biztos, hogy nem. Nem volt sem telefonja, sem írása neki. De Istennel neki volt kapcsolata. Élő kapcsolata volt az élő Istennel. Nem is olvasta az írásokat, és hatalmas bölcsességgel szólt. Az emberek meggyógyultak. Szóval, erről is sokat beszéltem, hogy nagyon sok embernek az Isten csupán az agyban van. Az agyban. A valóságban nincs. A valóságban nem érezzük az ő jelenlétét. A valóságban nem érezzük az ő tanácsát, az ő intését, az ő figyelmeztetését. Ilyen szempontból a Biblia tud lenni a legveszélyesebb eszköz, ami ejteti az emberrel, hogy neki kapcsolata van Istennel. Mert ő csinált ezt is, azt is, egész nap ugye szolgálta mammont, gyűjtögetett, meg sporolt, meg építette az ő házát, az ő lenti házat, ami vissza fog menni a földbe, vissza fog rothadni a földbe. De este 10 percen keresztül, vagy fél órán keresztül olvasta a Bibliát, és is szépen átverte magát. Hát ő Istennel is volt, megcsinálta, amit kellett csinálni, hogy elment bevásárolni, mindent megcsinált, ami tényleg igazán nem fontos, és a végére hagyta a Bibliát, meg pedig a Bibliával kezdte a napot, hogy gondolj azt, hogy akkor most én láttam egy videót, egy ilyen híres influencer, szószint egy ilyen influencer, híres keresztény influencer, a gyermekét szerepelteti a videókban, az interneten. Nekem az nem tetszik egyáltalán. Elmondtam korábban, hogy miért nem tetszik, és mit láthattam arról, hogy az a gyermek meg fogja utálni Istent. A gyermek már gyermekkorában az Istent ilyen szereplésekkel azonosítja, akkor elképzelhető, hogyha a világ beszipantja őt, akkor meg fogja utálni Istent. Azt mondja, hogy hát én Istennel voltam, mostani csak az nem volt igazi öröm számomra. Tehát nekem abszolút nem tetszik a gyermekek szerepeltetése egyáltalán. Bár én is megosztottam most a minap egy verset, azt úgy éreztem, meg kell osszam. Valamit úgy éreztem, hogy nagyon fontos a tartalom maga. Az, hogy a gyermeknek a szerepeltetését Isten nevében a gyermek meg fog undorni, hány ide lesz Istentől. Hát ő Istenben van, a gyermek Istenben van, emberek. Hát ő miközben Istenben van, én kívülről, én mint felnőtt, kívülről, a külső sötétségről beszélek a gyermeknek Istenről. És akkor a gyermek azt mondja, hogy akkor ott van Isten, ott ahol én vagyok. Akkor ő is kijön a külső sötétségre, ő is felnőtté válik, kemény szívű torz felnőtté válik, hogy megismerje az én Istenemet, az én vallásos Istenemet, az én testi Istenemet. Mert én neki megmondom kívülről, én mint felnőtt, a testiségemből, a paráznaságomból, a gyermeknek megmondom kívülről, hogy mit mondjon, mit szerepeljen. És a gyermek ő Istenben volt korábban, ő az Édenben van, őt az ő angyalai mindenkor látják Istennek az arcát, ezt mondja Jézus. A gyermek Istenben van az ő lelkével. még amíg gyermek, 12 éves kora előtt. És akkor én kívülről neki beugatom, hogy ki Isten. De nekem visszaugatja, vékony hangon. Kezdő is ugatgatni, ugye, mint a kiskutya. Kicsi kutya, vagy tótanul, aztán ő is nagy kutyává válik. Nem gyermekké, nem Isten gyermekévé, hanem nagy kutyává. Tehát semmiképp nekem borzalmas. Nekem valamit ezt feltettem, ezt a kiáltó szó, ugye, hogy kiáltó szó a pusztában, Veres Ernőnek a verse. Szunokáj elmondta a verset. Valamit tetszett is, megosztottam. Legfőképp a tartalom miatt. De lehet, hogy én is bűnkövettem azáltal, hogy a gyermeknek a szerepeltetését nem kéne népszerűsítsem egyáltalán. A gyermeket nem kéne szerepeltetni egyáltalán. Nem kéne a gyermekből majmot csinálni. Egyáltalán. Én ezt így látom, így láthatom. És nem akarok senkit sem megvetni, vagy lenézni emiatt. Inkább féltéssel mondom, hogy amit csinálunk, a felnőttek, amit csinálnak, az az, hogy a gyermek, aki Istenben van, mert ő még az Édenben van, tehát jelképesen a teremtés könyve az Éden, az a gyermekkor, amíg még áltatlan, még nem parázna, még nem kapott olyan képeket, nem kapta meg a szexualitás képeit, a bántalmazás képeit nem kapta meg a szülők között, meg mit tudom én mi, gonoszságot nem tapasztalt, ő még Édenben van, a gyermek. És akkor a felnőtt, aki kijött az Édenből, ugye, mert fenevaddá vált, felvette a fenevad bélyegét, hisz elvette őt, magáévá tette, elvette az áltatlanság, ez a fenevad emberek. Maga a lelki, a testi paráznaság az a fenevad. A fenevad felnőtt, a parázna felnőtt, a külső sötétségből, az Édenen kívülről beugat az Édenbe a gyermeknek, hogy na most akkor kislányom, kisfiam, mondd ezt a bácsnak, és közben filmezlek, és kapsz cukorkát, csokoládét, és a gyermek megismer egy ilyen Istent. Szerintem egy ilyen gyermek, amúgy sok ilyen történt világszerte, felnőtt korukban nem akarnak hallani Istenről. Hát egy hamis Istent ismertek meg. Mindegy. Találkoztam pont a telefon témában egy ilyen influencerrel, aki a gyermekét szerepelteti az interneten, sokan követik őt. És avval, ahogy ő ugye Istennek a szavát próbálja szólni, vagy a gyermekével azt úgy elmondatni, ugyanúgy reklámozta a telefonokat. Gondolom, ez a szakmája. Tehát szemreben is nélkül ugyanabban a hévvel, ugyanabban a játékossággal, vagánsággal próbálja eladni a telefont. Megmutatni, hogy miért érdemes ilyen telefont venni, vagy olyan telefont venni. Pedig én a telefontól félek, emberek. Én tényleg félek, nekem frászlom a telefontól, technikától. Mert sokáig voltam benne, sokáig voltam távol. Az Édentől, Atyántól, az ő házától, sokáig voltam távol. Az élet úgy hiányzott. És most visszakerültem a mindenható Istenhez, az ő jelenlétébe, és tanít engemet is. És érzem, hogy meglop a technika, meglop emberek. Ahogy mondta a neves József is. Nem József, YouTube csatorna. Emberek, a technikával vigyázni kell. Én nem tudom, tényleg fogalmam sincs, hogy ez meddig fog tartani. Én fohászkodtam az Atyához, hogy vegye el tőlem. Ha akarja, akkor vegye el tőlem. Én hiszem azt, hogy kegyelmet kaptam, és áldást kaptam a mindenható Istentől, hogy beszéljek az interneten. Ez számomra is úgy érzem, annyira veszélyes. Tehát el tudja terelni a figyelmemet. Kivesz a lélekből, felvisz az emeletre, a tetőtérbe, a sötétségbe, az agyba. És amikor már agyban vagyok, akkor már nincsen szükség másra, mint egy-két jó barátra, családtagra, akivel lehet beszélni az agyi tartalmakról. És már is kezdünk elmében, agyban megerősödni, testben megerősödni, és lélekben elhalni újból. De hogyha én még egyszer el fogok halni, a lelkem nekem még egyszer el fog halni, ki fog engemet feltámasztani, emberek? Még hányszor halljon meg Jézus értem a kereszten? Emberek, azt kell mondjam, hogy annyira nyomorult vagyok, nyomorultnak érzem magamat, sőt, inkább védtelennek, mert így, ahogy nekifogtam, hogy akkor vegyek egy telefont, hogy egyet válasszak, és tényleg végtelen sok lehetőség van, végtelen opciók. És az ezt szívja, tehát egész életemben ezt szívta ki a lelkemet, emberek. Hogy megnéztem, hogy nekem akkor milyen eszközre van szükségem, milyen alkatrészre van szükségem. Mert minden alkatrészből van 666 fajta. Szóval szépen végignézzük, és akkor kinek mi a véleménye? Embereknek sosincsen vége. Ennek csak a koporsóban lesz vége. Hogyha nem születünk újjá, valóságosan, ennek csak a koporsóban lesz vége. Mert a technika szó szerint kiszívja a lelkünket a testből. Eltorzítja, lemészárolja a lelkünket. Ez a gyilkos az emelten, emberek. Az emberi gondolat. Azt mondja Isten, hogy átkozott az ember, aki az emberi értelemben bízik. Az emberi erőben bízik, az emberi elgondolásokban bízik mindenki átkozott. Az maga az átok, hogy abban bízunk, abban a tartalomban bízunk, ami az agyunkban van. Pedig Isten azt mondja Pál apostol által Jézusról, hogy Jézus olyan volt, hogy még amit Istentől kapott, még azt sem tekintette zsákmánynak, azt sem tárolta az ő agyában, hanem folyton megürestette magát. Alázatos volt egész a haláláig. Ilyen volt Jézus. Tehát megürestette magát. Ő az elmében nem mondta azt, hogy nem arról beszélt folyton, hogy milyen volt, amikor 2 évvel ezelőtt elkezdtek az apostolokkal beszélgetni, hanem ő folyton arról beszélt, amit adott az Isten most neki ebben a momentumban. Lélek által, szent lélek által. Ő nem az emeleten volt, ilyen értelemben. Ő nem az agyában volt, nem a sötét agyában volt ő, nem lélekben volt. Az Atya és én egy vagyunk, és erre hív minket is, az Úr Jézus, hogy ezt az egységet mi is éljük meg, tanuljunk meg egyé válni a mindenható Istennel. Ez nem azt jelenti, hogy mi Istenek vagyunk, hanem azt jelenti, hogy az Atyának az akarata érvényesül a mi életünkben. Megmutatkozik, megdicsőül a mi életünkben Istennek az akarata. Ezt jelenti. Tehát nem az emberi gondolat, nem az én konklúzióm, nem az én következtetéseim, nem az én tudásom, amit én felhalmoztam, nem az én terveim, hanem Istennek a szava, az ő szent szava, amelyet ő szól szent lélek által a mi lelkünkhöz. Az kéne növekedjen bennünk, az élet fája, nem a tudás fája. A tudás fája az el kéne halljon, hogy ne az értelmünkben bízunk. Még akkor is, hogyha valamire szükségünk van, ezen a földön, egy eszközre, amit Isten megenged, hogy legyen nekünk egy olyan eszközünk, hogyha azt használjuk arra, amire ő adja. Még ott sem bízhatunk az értelmünkben. Nem az agyunkra kell támaszkodjunk. Egyáltalán. Nem kell vágyakozzunk arra, hogy az Istennek a lelke mutassa meg, hogy mire van nekünk szükségünk, és mire nincsen szükségünk. Mit kéne elengedjünk teljes mértékben. És mihez kéne ragaszkodjunk. Nagyon fontos, erre mondja Jézus, hogy szüntelen vilasszatok, világítsatok. A bizonságtétel, az a világítás. Amikor vágyom arra, hogy Isten megnyilvánuljon én bennem is, én általam, ez a világítás. Hogyha nem Isten nyilvánul meg én általam, akkor mi nyilvánul meg én általam? A saját emberi gondolataim, amelyek a halálba visznek, a kározatba visznek emberek. Az emberi gondolatok a kározatba visznek. Nincs középút, nincs harmadik út. Szó szerint, akinek az életében, akinek a gondolatai fölött nem az Úr Jézus az Úr, annak a gondolatait a mammon irányítja, a tárgy, a matéria irányítja, a testi gondolkodás irányítja, a test irányítja. Ennyire egyszerű, emberek. Azt kell mondjam, hogy nekem most jelen pillanatban egy tökéletes autóm van. Egy kicsi autó, amit már pénz sem adnak szerintem. De jól működik, hála Istennek. Isten megmutatta, hogy az tökéletes, amire kell, az most tökéletes. Lehet, hogy szükségem van arra, hogy ne vesztegessek fölösleges időt, olyan dolgok, amivel nem kéne vesztegessek. És erre jó az autó. De nem tartom benne a lelkemet. Nem tarthatom benne a lelkemet. És bármilyen eszközön van nekem, semmiben sem tarthatom benne a lelkemet. Az eszköz van, én érettem, nem én az eszközért. A szombat van, értünk, és nem mi a szombatért. A szombat van az emberért, és nem az ember a szombatért. Ahogy mondta Jézus, ez mennyivel inkább igaz az eszközökre, bármilyen eszközre, és minél több az embernek az eszköze, minél több eszköze van neki, annál kevésbé van szüksége Istenre. Ennyire egyszerű a dolog. Minél több fontosnak vélt eszközön van nekem, amiről azt gondolom, nekem arra szükségem van, annál távolabb vagyok Istentől, a lélektől. Mert utóvégül az embernek semmire nincsen szüksége, még testre sem, hogyha tiszta a lélek, megvan a lélek teljesen tisztítva Isten által, akkor neki még testre sincsen szüksége, de ezt fel sem foghatjuk. Hogyha annyira szükség van a testre, akkor Jézus nem engedte volna, hogy megöljék őt. Így van-e? A test és vér nem örökölheti anyák országát. Mi test nélkül is teljesek lehetünk. Mi test nélkül is egészek lehetünk Istenben, az ő jelenlétében, az ő szava által. A mennyek országában nem lesz nekünk ilyen testünk. Egy ilyen bűzlő, rothadó testünk nem lesz nekünk. A mennyek országban fénytestünk lesz, ha úgy tetszik. Nem tudok másképp fogalmazni. nem egy ilyen fizikai tothadó test. Tehát még testre sincsen szüksége. Hát még arra sok fontosnak vélt dologra, amit fontosnak hiszek. Közben nem fontos, egyáltalán. A test nekem akadály. Hogyha Istennek a gyermeke vagyok, én a test számomra akadály. Pál apostol ezt megvallotta, Jézus is megvallotta. És mi is érezzük, hogy a test számunkra akadály. Mert amikor például álomban, akkor nem testben vagyunk, élünk, tapasztalunk álomban is, de nem testben vagyunk. A testtel nem foglalkozunk, nem kell fogat mossunk, nem kell budira menni. Amikor az ember álomban tapasztal, akkor nincs testtudata neki. Én nem a testéről tud, hanem Isten dicsőségéről tud. Azt tapasztalja. Tehát test nélkül tökéletesen megvan a lélek. Főképp ha tiszta, ha benne felépült a mennyek országa. Mi most már nem ott tartunk, hogy a testünket nem tudjuk elengedni, hanem azt sem tudjuk elengedni, ami a testünknek van véve. A testnek szereztünk, a testet megőrendeztessük, azt sem tudjuk elengedni. Pedig el kell tudjunk engedni mindent, abszolút mindent. De ahhoz, hogy ez megvalósuljon, szükséges, hogy a lelkünk teljesen megtisztuljon a lelkünkben, felépjön a mennyek országa. Hogyha a lelkünkben nem épül a mennyek országa, akkor mi azt kint kell építsük, kell vásároljunk folyton. Eszközöket kell. És tényleg így belegondoltam abba, hogy van néhány eszköz, ami elromlik, tegyük fel, és meg kell javítani. És embereknek megint sosincsen vége. Minden elromlik, és minden kéri a figyelmet, kéri a lelket, kéri a pénzt, kéri az időt, kéri az energiát. Ami elromolhat, el is romlik. És az hogyan javul meg? Hát a lélekből emberek. A lélek romlik. Hogy én valamit megjavítsak, a lélek romlik. Én azt érzem, bevallom őszintén, hogy amíg megkerestem, hogy milyen telefonra van szükségem, nekem a lelkem romlott. Ha Isten engemet elhagyott volna, én már elnék kárhozva, szó szerint. Visszaeste a külső sötétségbe, vissza a testbe, mehetnék kocsmázni. Testi élmény, mehetnék konditeremben, meg mindenhova. A testemet építsem, a testtudatomat építsem. Tehát minden olyan dologgal, ami fölösleges, amire nincsen szükségünk, romlik a lelkünk állapota. Mindennel emberek. És akkor hát mire van szüksége a testnek? Isten azt mondja Pál apostol által, ha valamit megegyetek és valamit felvegyetek, legyetek elégedettek. Ennyi. A testnek ennyire van szüksége, amíg testben élünk. Hogyha valami másra még szükség van, az is megadatik. De azt nem én kell, de kínlódjak, hogy azt én megszerezzem magamnak. Én ki sem tudom választani. Egyszerűen ki sem tudom választani, hogy hogyan válasszam ki 666 millió termékből, hogyan válasszam ki azt, ami nekem kell. És így történt az, hogy az Úristen nekem megmutatta álomban azt is, hogy melyiket kell megvegye. Megmutatta szó szerint. Megmutatta. Ahogy megmutatta azt, hogy az autó az jó, tökéletes, ami volt nekem, ami van, így megmutatta azt is, hogy ez az a telefon. És akkor nem gondolkodtam, nem azt megrendeltem. És kívánom, hogy az Úristen vegye el tőlem, ha nincs arra szükségem, vagy nem akarja, hogy tovább beszéljek itt az interneten, vagy nem tudom azt használni. Tényleg vágyom, hogy vegye el tőlem, amit ne az Úristen. Egy szál gatyában, egy szál ruhában létezzek. Hogyha erre hív, nem tudom. Többször elmondtam, hogy itt a Földön a legboldogabb élmény, tehát a legnagyobb boldogságot akkor éltem meg, amikor egy álomban hajlítalan voltam. Ha hisztek, ha nem, egyszer Isten megmutatta, hogy Budapesten vagyok hajlítalanként. És teljes boldogságban voltam. Olyan boldog soha nem voltam emberek itt a Földön. Sem a kalandokkal, sem a bűnökkel, sem az utazásokkal. Teljesen szabad voltam emberek. Megéltem azt, hogy amire szükségem van, Isten nekem megadja. Megadta a ruhaneműt, megadta az ételt. És olyan emberek között voltam, akik szintén szabadok voltak lélekben. Lehet egyszer majd én is kódus leszek, vagy halita, nem tudom. Lehet. De hogyha az Úristen azt fogja nekem adni, emberek, az tökéletes lesz. Én hiszem, hogy az tökéletes lesz. Hogyha én halitalan leszek, egyszer, úgy fogom bevégezni a földi életemet. Emberek, az tökéletes lesz. Megláthattam azt is. Azt is megláthattam, hogyha halálra vernek, az is tökéletes, mert Isten velem van. Megéltem azt, amit István megélt. Megéltem. Isten megmutatta, hogy milyen, hogy halálra vernek. Teljes békességem volt, emberek. Nem féltem. Fájdalmat sem éreztem jóformán. Békességem volt. Emberek, minden tökéletes. De csak Istennel. Hogyha nekem van egy eszközöm, amit használok arra, hogy megmutassam, nyilvánvalóvá tegyem azt, amit tőle kaptam, és az Istentől van, akkor az tökéletes. Hogyha az eszköz elvitelik tőlem, emberek, az is tökéletes. Mert Isten adja a békességet. Azonban, hogyha az eszköztől én emberi módon akarok megszabadulni, fogcsikorgatva, ott kezdődik szó szerint a sírás és a fogcsikorgatás, a külső sötétség. Mert én agyból akarom megoldani a szabadságomat, agyból emberek, elméből. De ez lehetetlen. Emberni lehetetlen szabad lenni, megszabadulni. A szabadulásunkat a mindenható Isten munkája, de mi bennünk. És megengedi, hogy legyenek különböző eszközök, amivel mi élünk és nem visszaélünk. Nem éltünk vissza. Nem tudom, hogy mit hoz a jövő, és nem is akarom megtudni egyáltalán. Azt mondom, amit láthatok Istentől, amit kaphatok tőle, élek által mondom. Aki hallgatja, az vizsgálja meg. Nem kell semmit sem elhinni, elfogadni. Annál is inkább, hogy Isten mindenkihez beszél. Ha valaki vágyik arra, hogy őt megismerje, teljesen biztos, hogy hozzá is fog beszélni, és megtanítja őt mindenre, mit tudnia kell. Átadja az életét az ember Krisztusnak szó szerint, a mindenható Istennek, Krisztus szavának. Isten vezeti őt. Ez a bizonság lehet inspiráló valaki számára. De többször elmondom, hogy engemet nem kell követni egyáltalán. A bizonságom nem arról szól, hogy valaki engemet kövessen, hanem arról, hogy elmondom, hogy engemet Isten hogyan tanít, hogyan vezet, hogyan figyelmeztet, ilyen álmokban is például. Arról, hogy hogyan halunk meg, hogyan tud elveszni a lelkünk. Úgyhogy felmegyünk az emeletre, az agyba, ott sötétség van, és elkezdünk halott emberi gondolatokkal szurakozni, paráználkodni. Az első paráználság nem az volt, hogy Ádám és Éva összefeküdtek, hanem az volt, hogy az Ádám elkezdett paráználkodni a saját gondolataival. A második Ádám milyen volt? Jézus milyen volt? Ő nem paráználkodott a saját gondolataival. Azt mondja Pál apostol, hogy ő megüresítette magát. Nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő Istennel egyenlő, hanem megüresítette magát. Nem a saját gondolataiban bízott, nem a saját értelmében bízott az Úr Jézus. Ilyen volt a második Ádám, Jézus. És ilyenekké formál minket a mindenható Isten. Hogyha vágyunk erre, ő ezt nem kényszeríti, nem erőteti. Aki nem kér, nem fog kapni. Aki nem keres, nem fog találni. Aki nem zörget, annak nem nyitnak ajtót. De aki éhezi és szomjaz az igazságot, annak Isten odaadja, ajándékban megadja, hogy ismerje meg, legyen az ő jelenlétében, éljen ott az ő jelenlétében. Ahogy mondja Jézus a talentumok példázatában, aki befekteti az Istentől kapott ajándékokat, a mennyei kincseket, amit kapunk Istentől, lelki kincseket, ha befektetjük, Isten megsokasítja azt, megsokasítja, és azáltal bemenjünk az ő örömébe. Jól van, jó és hű szolgám, menjél be a te urat örömébe. De hogyha mi azokkal a kincsekkel foglalkozunk, amiket az elménkben tárolunk, amit az elménkbe kaptunk emberektől, akkor kiesünk Isten öröméből, az Atya öröméből. Hova? A külső sötétségre. Vessétek ki a külső sötétségre, mondja Jézus. Azáltal vagyunk, nem agyáltal, hanem azáltal vagyunk Isten örömében, hogy megüresedünk, az agyunkban semmit nem tárolunk, és ő benne bízunk, mert ő azt mondja, hogy amire szükségünk van, megadja. Nem mi döntjük el, hogy mire van szükségünk. Amire szükségünk van, megadja. Csak kívánjuk, hogy Isten helyezze a szívünkre, hogy mire van szükségünk is, azzal foglalkozzunk, és semmi mással ne foglalkozzunk. És akkor benne vagyunk az ő jelenlétében. És bármi is történik a külső sötétségben, a világban. Ez a világ úgyis elmúlik, mindenestől. El fog múlni. Amikor a testünk meghal, ez a világ elmúlik, kész vége. Akkor van a világ vége, amikor a szemünk világának a vége, amikor a test meghal. Ezért fontos, hogy Isten örömében legyünk, és azt csináljuk, amit ő mond, és olyan kincseket gyűjtsünk, olyan kincsekről beszéljünk, olyan kincseket forgassunk még az elménkben is, amit ő ad nekünk. Lefoglalja az elménket, lefegyverzi az elménket, az elménk ne menjen ki a külső sötétségbe. Az elménk szereti a sötétséget. Könnyen befogadja azt, és elkezdi azt úgymond táplálni, és megkéri a barátokat, a családokat is arra, hogy segítsenek neki, az ő elképzelésében, az ő gondolatában. Ilyen az elme. És nincsen vége. Addig nem nyugszik, amíg meg nem öli a lelket, az elme, a mi elménk. Ezért kell nekünk csökkenni. Nekünk csökkenni azt jelenti, hogy a mi testünknek, a mi testi énünknek, a testi gondolkodásunknak, a testi elképzeléseinknek csökkenniük kell, és a Krisztusnak felemeltetni, mi, hogy az elménkben is Krisztus legyen, hogy ő legyen felemelve mi bennünk. és mi általunk. Hogy ő növekedjen mi bennünk, a gyermek növekedjen mi bennünk, és a felnőtti gondolkodás, a kontrollmániás felnőtt, az uralkodó, a hatalmaskodó, a fáraó, az halljon meg, ne kontrolláljunk semmit. Ahogy Jób ezt megélte, az Úr adta, az Úr vette el, inkluszív a testünket is, az Úr adta, ő veszi el. Áldott legyen az ő neve, most is mindörökké. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!